Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az alkalomra. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, áldott Urunk Jézus Krisztus, hogy ismét egy olyan alkalmat szereztél, amikor szeretnél közöttünk szólni, a szívünkre beszélni, oktatni, tanítani, erősíteni, bátorítani, úgy, ahogy alkalomról alkalomra, úgy, ahogy nekünk arra nagy szükségünk van. Uram, el kell, hogy ismerjük, hogy rá vagyunk szorulva a te kegyelmességednek az igéjére. Igaz, hogy ezt mondtuk vasárnap is, meg egy héttel ezelőtt is, de ismét ez a helyzet. És tudjuk, hogy te ezzel tisztában vagy, Uram, és ezért adtál nekünk olyan táplálékot a mi lelkünknek, amely mindennapi kenyér. Nem sajnálod, nem vonod meg, sőt, örvendezel akkor, amikor összegyűlünk, arra nézve, hogy a te igédből részesedjünk, hogy a Jézus Krisztusról szóló beszédek átjárják a mi szívünket. És Uram, bár szégyenletes dolog, hogy újból és újból elgyengülünk, mégis jövünk hozzád, bízva a te kegyelmedben, bízva a te megerősítő igédben, hogy annak hatalmát, erejét ma sem vonod meg tőlünk. Kérlek, engem a te szolgádat is vegyél a te kezedbe, és mindazokat, akik megjelentünk a te színed előtt. Az, hogy senki ne érezze úgy, amikor elmegy, hogy nem találkozott az életnek urával, Jézus Krisztussal. Az, hogy mindenki teljesen tisztában legyen azzal, amikor kilép innen, hogy Isten szólott hozzá. Amen. Isten igéjét a Korintusbeliekhez írt első levél első részének a 18. verséből olvasom. Tehát Pál apostolnak Korintusbeliekhez írott első levele első részének a 18. verséből olvasom Isten igéjét, amely így hangzik. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Foglaljunk helyet. Ézsaiás könyve leír egy olyan megállapítás, hogy elfáradnak még a legkülönbek is. De úgy gondolom, hogy nem kell egyikünknek sem ehhez Ézsaiáshoz lapozni, hogy ezt kiderítse, hanem érezzük ezt sokszor, hogy elfáradunk, megfáradunk a hitéletünkben. Olykor vannak olyan nehézségek, olyan állapotba kerülünk, hogy úgy gondoljuk, hogy innen most már nem tudunk lépni egy tapottat sem tovább. Isten igéje nagyon jól ismeri ezt az állapotot, hiszen Isten ismeri, és az általa isletett, minket erősítő szentírás, hogy ne ismerni ezt a kifejezést, és hogy ne ismerni ezt az emberi állapotot. Nagyon is jól tudja az, aki soha nem fárad el, nagyon jól tudja azt, hogy mi elfáradunk. És nagyon sok olyan ige van, amely bennünket bátorít, erősít, azok közé tartozik ez is, amit most felolvastam, és itt egy nagyon tömör, rövid kifejezést használ a Szentírás arra, hogy mi az, ami bennünket megerősít, a keresztről való beszéd, amely egyeseknek bolondság, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek az ereje. Oly sokat gondolkodok azon, hogy hogyan lehetne az Isten erejéhez hozzáférni, hozzájutni. Ki az, akivel Isten közli az ő erejét? Ki az, akivel nem közli? Amikor gyengék vagyunk, hogyan juthatnánk el a megerősödésnek az állapotára? Miként juthatunk hozzá az Isten erejéhez? Hát erre szeretnék most rátérni, ahogyan az ige és Isten oktat bennünket. Először azonban ennek az igének az első felére térnék rá, ahogyan kezdődik. Ezt csak úgy megemlítem, és aztán majd inkább, ami a mi lelkünknek a javára szolgál, annál fogok többet időzni. Azt mondja a felolvasott ige első része, hogy a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek. Találkozunk olyan emberekkel, akik bolondságnak tartják rögtön az elején. Nem kertelenek, nem udvariaskodnak, hanem rögtön az elején bolondságnak tartják, és bolondságnak is nevezik. Egyből úgy állnak hozzá a dologhoz, hogy ilyen ostobasággal hagyjatok engem végén. Minek fárasztjátok magatokat, hogy lehet az, hogy ti ezzel foglalkoztok, miért nem inkább élvezitek az életet, ahelyett, hogy belebújnátok a fekete könyvetekbe, és mormolnátok az imáitokat. Hát, valóban sokszor bolondnak, meg ennél trágárabb kifejezésekkel tartítottnak, tartják és tartották Istennek a gyermekei, és arról, amiről ők bizonyságos tesznek, Jézus Krisztus keresztjének a beszédét. Aztán vannak olyanok is, akiknek azért bolondság, mert noha nem mondják ki a szájukkal ezt, de nem értik. Nem értik. Ezek azok, akik előtt az Isten elrejtette. Nem nyitotta meg az igének az értelmét. Ez az Istennek egyfajta ítélete. És amikor valaki megérti a Bibliának a mondani valóját, az ige hirdetés üzenetét, vagy egy imádság szíven találja, szíven üti, akkor az az Istennek a kegyelme, hogy leleplezte előtte az evangéliumnak a titkát, és megismertette vele. Az is, az előtt is bolondság a keresztről való beszéd, aki nem érti. Elolvas és azt mondja, hogy hát mi ebből a nagy dolog a hívőknek. Olyan emberekkel is találkoztam, akik elmondták, hogy becsületükre legyen mondva, végigolvasták a Szentírást. Én végigolvastam, mert az alapműveltséghez hozzá tartozik. Első betűtől az utolsóig. De ha csak az Új Szövetséget, vagy csak egy-egy könyvet olvasott el valaki, éppen ezért, mert az alapműveltséghez hozzá tartozik, az is becsületére legyen válva. Az is becsületére válik. De mit ér, hogyha nem mondja azt, mint amit szoktam emlegetni, hogy egyszer kihaláztak a tengerből egy tengerbe fúlt matróznak a Bibliáját. És az első lapjára rá volt írva, hogy először elolvastam Anni húgom kedvéért. Másodszor elolvastam elveszett lelkem megmentéséért. Harmadjára pedig elolvastam Jézus Krisztusom iránt érzett határtalan hálámból. Hát, amikor valaki a kezébe veszi és elolvassa, és az Isten kegyelme megnyitja előtte testvéret, az nem tudja letenni. Nem tudja letenni. Annak nem olyan, hogy általános műveltséghez tartozik hozzá, hanem a lelkem üdvösségéhez tartozik hozzá a Biblia. Lehetetlen, hogy letegye, mert megragadja. Megragadja. Annak valóban napi kenyér. Szoktam főként a fiataloknak mondani, olvastál a Bibliát? Igen. Mikor? A múlt héten. Hát mondom, ez nem cukorka, amiből hetente néha egy kicsit édesgetem magamhoz, egy kicsit magamhoz veszem, hanem ez kenyér. Mondom, ettél ma kenyeret? Igen. Mikor? Hát ebédre. Azelőtt reggelire. Fogsz még ma? Igen. Mikor? Vacsorára. Na mondom, ilyen legyen a Biblia is. Hogy hozzátartozna te életedhez. Amikor Isten megnyitja annak a mélységét, akkor azt nem lehet letenni. Nem lehet megunni. Aki nem érti, annak bolondság. Az elvész, el fog veszni, azoknak bolondság. Akik pedig értik, azoknak a keresztről való beszéd, az Istennek az ereje. És aztán még olyan emberekkel is találkozhatunk, akik azt mondják, és talán ezzel kivívják még a mi tiszteletünket is, vagy jóváhagyásunkat, hogy én tiszteletben tartom, amit mondasz, tiszteletben tartom, ami a Bibliában le van írva, de én nem követem. Én elfogadlak így, ahogy vagy, te fogadj el engem így, ahogy én vagyok. Én nem tudom az ilyen embereket úgy elfogadni, ahogy vannak, azért, mert én megtartatok, ő pedig el fog veszni. És nem tudom őt veszendőként elfogadni. És amikor azt mondja, hogy tisztelem, de nem követem, akkor elég intelligens az ilyen ember ahhoz, hogy ne vágja a szemembe, hogy bolondság, amit te hiszel. De elég bolondságnak tartja az Isten igéjét ahhoz, hogy ne kövesse. Tehát nem mondja ki, nem nevezi annak, mint a legelső kategória, amelyik egyből azt mondja, hogy ez nem normális dolog, hanem egy intelligensebb formában utasítja el, de tulajdonképpen ez történik. Mert Isten az embereket két csoportra fogja osztani, és nincsen harmadik csoport. Azt mondja, a Szentírás az egyik felvétetik, és a másik otthagyatik. Nincs olyan, aki lebeg. A Jézus Krisztus meg a világ között. Az egyik Jézushoz kerül, a másik pedig itt marad, abban a tűzben, amely megemészti az egész világot. Akik intelligensen, akik tudatlanul, akik néven nevezetten, de bolondságnak tartják az Isten igéjét, azok az elveszettek közé tartoznak. Hát nézzük most azokat, akiknek az Istennek az ereje, akik számára Isten ereje a Szentírásnak a beszédje, amely Jézus Krisztus keresztjét állítja a középpontban. Hogy válik a keresztről való beszéd Isten erejévé a mi számunkra? Olykor, testvérek, azt lehet felfedezni magunkon is, másokon is, hogy a keresztről való beszéd az nem elég nekünk. Nem elégíti ki a lelkünket. Unalmas. Tudjuk már jól. Hát elkapták, a tanítványai megtagadták, elítélték Pilátus udvarában, a nép kérte, hogy feszítsék meg, aztán halálra ítélték, kivitték a Golgotára, keresztre feszítették, sötétség lett és meghalt. Hát ismerjük az eseményeket, a történéseket. Miért lenne ez erő nekem? Hát ez történelem. Vagy az énekek. Az énekes könyveim tele vannak olyan énekekkel, mint például az ősi bérszek zegzugos ölében, hogy idős sokat Golgotán. Szemeid emel fel a hegyre. Nézd a Golgotát. Hát mit él át az író, amikor ezt írja? Vagy az az ének, hogy a Golgotán, hol Jézus meghalt, elmélkedem és szemlélem őt. Hát mit lehet a szemlélni? Egy történelmi eseményen mit tudok annyit elmélázni? Mit lehet annyit elmélkedni? Hát testvérek, amikor ezeket az énekeket írták, akkor azok a szerzők, akiknek a szívében megszülettek ezek a dallamok, ezek a versek, azok a szerzők átélték azt, ami le van írva itt a Szentírásban előttünk, hogy a keresztről való beszéd az Istennek az ereje azok számára, akik megtartatunk, akik üdvözülünk. Átélték annak az erejét, és nem tudtak szabadulni attól, hogy látják az életük megfeszített Krisztust. Hát mit idéz elő a Jézus Krisztusról való beszéd, az ő keresztjéről való beszéd, amelyet egyesek bolondságnak tartanak? Én három dolgot emeltem ki, hogy mit idéz elő. És hogyan válik az Isten erejévé. Az egyik, amit előidéz, amikor én a Jézus Krisztus keresztjét magam előtt látom, és átélem, mintha ott lennék, látom a szemeim előtt megfeszítve őt, mint ahogy Pál azt mondja a Galatáknak, akik előtt úgy íratott le a Krisztus, mintha szemetek előtt feszítetnék keresztre. Annyira eleven, annyira erős volt a bizonyságtétel a keresztről, hogy mintha látták volna Krisztust. Mit él át olyankor az ember? Először is azt éli át, hogy a bűnösök között első vagyok én. Aki a Golgotán jár, aki a Golgotára téved, vagy a Golgotához érkezik, az azt éli át, hogy a bűnösök között én vagyok az első. A tékozló fiú példázatáról, amikor beszélgettünk legutóbb, akkor nyílt úgy meg előttem, hogy ugye az van ott megírva, hogy a tékozló fiú magába száll. Mikor magába száll. És akkor az a kifejezés jött a szívembe, Isten adta azt, hogy én szeretek rászállni másokra. Mintha a tékozló fiú azt mondta volna, hogy az apám, ő a hibás mindenért. Hát miért figyelmeztetett? Milyen apa az ilyen, aki ilyen könnyen elengedi a fiát? Azért kerültem ide a disznók vájújához, mert az apám nem tartott féken. Mert az apám nem tartotta keményen a kantát, és nem húzott engem vissza. Ahogy kikértem az örökséget, egyből odaadta. Milyen apa az ilyen? De hogy megyek én oda-vissza, ő a hibás az egészért. Ha ezt mondta volna, rászállt volna az apjára. Vagy mondhatta volna, hogy a haverok, akikkel eltékozoltam a vagyont, ők vittek bele a buliba. Ő miattuk volt ez az egész, hogy eltékozoltam a vagyonomat. Ő miattuk züllöttem le, mert rossz társaságot adtak nekem. Ha nem kísértettek volna meg, ha nem utaztak volna a pénzemre, és nem hagytak volna ott, amikor elfogyott, nem lennék most itt. Vagy rászállhatott volna a gazdájára is. Miféle munkáltató az ilyen? Milyen aljas főnök, aki nem adja meg a fizetést, és még az állatok is többet esznek, mint én. Fel kéne az ilyet jelenteni. Oda kéne adni a katonák kezébe, hogy csukják rács mögé. Bárcsak megtehetném. Bárcsak ne lennék ilyen nyomorult helyzetben. Miatta van az egész, hogy így kihasználta, hogy nekem muszáj dolgoznom, mert elfogyott a pénzem. Ugye testvérek, ismerős ez? Amikor rászállok másokra. A másik testvér miatt van ez. A lelkipásztor miatt van ez. A férjem miatt, a feleségem miatt van ez. Ő nem tudott helytállni. A gyerekem, ha nem lenne olyan pima, szemtelen. Vagy a szomszédom, ha nem motyogna annyit. Nem olyan durván jönne hozzám. Hát lehet velem beszélni, de úgy, mint egy állattal, nem. Kikérem magamnak. Mi könnyen rászállunk másokra. De amikor a Golgotára érünk, testvérek, akkor ott nincs ilyen. Akkor ott nem a feleségem a hibás, akkor ott nem a férjem, nem a gyerek, nem a főnök, nem a másik, hanem én. És ezt élte át Pál apostol. Nagyon sok nyomorúságot átélt, nagyon sokszor szenvedett bűnösök kezeitől, megkövezték, megostorozták, végén meg is ölték, de ő nem másokat tett az első helyre, hanem a bűnösök között önmagát. Én vagyok a bűnös. Én vagyok a hibás. Én vétkeztem. Istenem, irgalmat nekem bűnösnek. Magát tette az első helyre. Amikor a keresztről való beszéd engem átjár, testvérek, én nem lövöldözök másokra, hanem akkor Isten lő engem. Akkor az Isten talál el engem. És akkor kapitulálok, leteszem a fegyvert, és azt mondom, igaz vagy, Uram. Igazad van, Uram. Én pedig egy nyomorult bűnös vagyok. Akkor én nem mentegetőzök, és nem támadok mást, hanem megadom magamat Isten keresztjéről szóló beszédnek, amely engem leleplez, és hogy mondja a zsidókhoz írt levél, ő előtte mindenek leplezetlenek és mezítelenek. Úgy állok ott, mint egy mezítelen. Nem tudok senkit magam elé tartani, és semmit. Hanem teljesen csupasz vagyok az én saját bűneimmel. Pál apostol így állította a bűnösök között első helyre az Úr. És aki a Golgotára került, aki találkozik a Krisztus keresztjének a beszédével, az erről szóló beszéddel, az így megfelemedik le az Isten előtt. Ez a hatása a keresztről való beszédnek. Aztán a másik hatása, hogy az, aki megsebez, be is kötöz. Amikor szemlélem a Krisztust, akkor látom, hogy az én bűneimért halt meg, nem a másik a hibás, nem a harmadik a hibás, hanem én szegeztem keresztre, de meg is hal az én bűneimért, és magára vállalja az én bűneimet. Éreztem jár közben. Éreztem imádkozik. Éreztem hullik a vére, és nem nekem kell elkárhozzak, nem nekem kell az Isten sújtó keze elé járuljak, hanem ő az, aki én helyettem oda járul. Ott az én bűneim bocsánatának a helye. Ott halt meg az én óemberem. És ott szállt rám a Jézus Krisztusnak a szentsége. A Jézus Krisztusnak a tökéletességét ott kapom én. Ott élem át a bűneimnek a bocsánatát. Amikor kapom a Golgotán a bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak az örömét. A bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak az örömét. ez a kettő együtt, együtt jár. Olyan nincs, hogy valaki megbánja a bűnét, és ne örüljön, amikor tudja, hogy Isten neki megbocsát. Olyan van, hogy nem találja a megbánásnak a helyét, és csak szakad rá a bűnnek a súlya. Ézsauról van ez megírva, meg Júdásról. Rájuk szakadt annak a terhe, amit tettek, de nem találták a megbánásnak a helyét. Bűnbánatuk volt, de a bűnbocsánat nem volt nekik. Ezt nem tudták megragadni. És nem is élhették át a bűnbánatnak az örömét. De aki nem élte át a bűnnek a súlyát, hogy hogyan terheli a lelkét, az nem örülhet. Az nem szabadítja fel a bűnbocsánat. Annak nincsen öröme. A bűnbánat és a bűnbocsánat öröme az együtt jár. A Golgotán ezt adják. Ezt kapja az ember. A te bűneidnek a súlya százszoros a lelkeden, amikor a keresztről való beszéd áthat, de a kegyelemnek az ereje is százszoros, és felszabadul a lelked. Elkövettem, de nem kell érte meghalljak. Megdolgoztam érte, de nem kell felvegyem a zsoldot. Más vette bűnzsoldát, ami a halál. Krisztus. Ez a folyamat zajlott le annak az asszonynak a szívében, a bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak az öröme, aki egyszer az Úr Jézus után ment. Kereste már, hogy hol lehet, és ami a szívében volt, azt szerette volna kifejezni, és amikor rátalált az Úr Jézusra, akkor éppen egy farizeusnak a házában volt be. Hát ez az asszony azt a házat mindig jó messze elkerülte, mert ez egy parázna nő volt, aki romlott volt, és másokat is megrontott, sokakat. És ugye a farizeusok pedig hát gyűlölték az ilyen megvetett nőszemélyeket, és a farizeusok egy láttat tisztaságot éltek, ezek olyan ellentétben álltak egymással, mint a tűz és a víz. Egy farizeus nem ment be nyilvánosan egy parázna nőnek a házában, titkon bementek, mert az Úr Jézus azt mondja, aki közületet nem védkezett, az vesse rá az elsőkön. Mind parázna volt. Csak nyíltan nem, hanem titokban. Tehát nyíltan nem ment be. Az éjszaka leple alatt ment be. És egy ilyen romlott nőszemély pedig nem ment be egy vallási tanítónak a házába. De ott volt Jézus. És rátalált Jézusra, és nem érdekelte őt, hogy hol van. Ha máshol talált volna rá, máshova omlott volna a lábaihoz. Máshol omlott volna a lábaihoz. De ott talált rá. Ott találta meg Jézus. Milyen csodálatos az, hogy bárhol van az Úr Jézus, én oda megyek, és ott, ahol érem, ott, ahol vagyok, abban az élethelyzetben, meg amiben ő van, ott omlok a lábaihoz. És ez az asszony oda ment az Úr Jézushoz, és megöntötte, megmosta a lábait a könnyeivel. Ami a szívében volt, szerette volna kifejezni, nem szólt egy szót se. Van olyan imádság, van közösség Jézussal, amikor nem szólok egy szót se. Nem is tudom esetleg kifejezni azt, ami a szívemben van. Csak a hálám, vagy csak a könnyeim potyognak, és azok fejezik ki azt, ami a szívben van, meg hát az, aki belelát a szívbe, az nagyon jól tudja, hogy mi van ott. És ez az asszony odament az Úr Jézushoz, és keservesen elkezdett sírni, és a hajával pedig elkezdte megtörölgetni az ő koszos lábát, poros lábát. Mert akihez bement, az a farizeus nem mosta meg a lábát. Poros volt. És lemosta az ő könnyeivel, és megtörölte az ő hajával. Testvérek, ez az asszony kifejezett valamit, amit ő átélt. Ezt az asszony megmozgatta a kegyelem. Ez az asszony nem bírt nyugton maradni, és a szíve tele volt valami mélységes fájdalommal, az ő bűnei miatt, és tele volt valami nagyon-nagyon mélységes örömmel, hogy neki ez a Jézus megbocsát. Ha csak az egyik hiányzik, ez az asszony nincs ott. Ha csak örült volna, de nem fájtak volna a bűnei, minek ment volna oda? Eljött a Messiás, jaj de jó, képzeljétek, láttam, ott ment az utcán, még van róla egy fényképen is, mint hogy mi dicsekszünk, amikor látunk egy nagy embert. Ha csak a bánat lett volna, a fájdalom lett volna ott a szívében, akkor nem ment volna Jézus után. akkor nem bírt volna az ő láng tekintetével találkozni. Nem tudta volna bírni a tekintetét. Mert minden lépése, minden szava ítél. Ítéli a bűneimet. Csak az jut eszembe, hogy parázna vagyok. Ahányszor csak ránézek, vagy ahányszor hallom a hangját. De a kettő együtt volt ott nála. Megítélte az Úr Jézus a bűneit, csak a puszta jelenlétével, feltűnésével is. Az ő szentsége, tisztasága, egyszerűsége, hófehérsége. Már is megítélte. De fel is szabadította. Tudta, hogy miért jött az Úr Jézus. Tudta, hogy megbocsát. Lehet, hogy hallotta hírét, hogy hogyan nem engedte megkövezni a másikat, akit jól ismert az utcáról, és tudta, hogy őnek is megbocsát. Őnek is erre van szüksége. Oda ment az Úr Jézushoz, és a könnyeivel öntözte meg a lábát. Fájdalmában is sírt, meg örömében is sírt. Testvérek, ezt a Golgotán nem lehet elválasztani egymásra. Aki sír a bűnei miatt, boldog, hogy teheti. Amikor ki vagyok úgy éhezve, az Istennel való közösségben úgy nincs részem, az én bűneim miatt. És elkezdek vágyni, ó Uram, bárcsak tudnám bánni a bűnömet. Végre nem halmozni tudnám, mert az már jól megy, hanem bánni. Ó, kérlek, add meg nekem a bűnbánatnak a kegyelmét. Ki vagyok éhezve, mert emlékszem, hogy legutóbb tavaly, vagy a múlt hónapban, vagy 10 évvel ezelőtt, hogy sírtam, milyen jó volt megtisztulni, Uram. Kérlek, add nekem a bűnbánatnak az örömét. És akkor sírok bánatomban is, amikor az Úr könyörül és megadja ezt, meg sírok örömömben is, hogy csak gondolt rám az én Uram, csak rám nehezíti az ő kezét, csak megítéli az én bűneimet, de azért teszi, hogy miután megsebzett, bekötözzön, mint az orvos, amely kivágja a halálos daganatot. Megsebez, és aztán bekötöz. Nem azért vágott meg, hogy a halálomat akarja ezzel okozni, hanem éppen meg akarja menteni az életemet. Jézus így sebez. A róla való, a keresztről való beszéd, az ő haláláról való beszéd így sebez. Bűnös vagy, de olyan bűnös, akinek éppen Isten a Jézus Krisztus halála által megbocsát, és akit felszabadít. És aztán van még egy harmadik munkája is a keresztről való beszédnek, amikor az ellen vétkezőnek megbocsátok. Aki a Golgotán jár, aki a Jézus kereszt halálának a beszédét beissza a szívébe, akit átjár ez a beszéd, az megbocsát az ő ellene vétkezőnek. Aki szembesül a kegyelemnek a nagyságával, és élvezi annak az örömét, hogy az Isten neki megbocsátok, az testvérek, az nem tudja tartani másoknak a bűnét sem. Az lehetetlen. Hanem az, mivel ő maga is kegyelemből él, ezért ő maga is kegyelmessé válik. Irgalmas szívűvé. És meg tud bocsátani a másiknak. És tudja kezelni a másiknak a bűneit. Nem úgy, hogy rászáll, hogy te miattad meg te, hogy anyám az első a bűnösök között. Vagy a feleségem az első a bűnösök között. Hanem én vagyok az első a bűnösök között, ezt látom, bocsáss meg nekem, Uram, de ő is vétkezett, ezt is látom. És az Úr Jézus beszél arról, hogy először vedd ki a gerendát a te szemedből. Azután törődjél azzal, hogy kivedd a szálkát a te atyád fiának a szeméből. Tehát nekünk foglalkoznunk kell a másoknak a bűneivel is, testvérek, de úgy kell vele foglalkoznunk, ahogy Isten foglalkozott a miénkkel. Megítélt benne, de megtisztított belőle. Amikor én megtisztulok egy bűntől, amikor én felszabadulok a nyomás alól, amikor megerősödöm a keresztről való beszéd által, akkor én nem azt kell, hogy csináljam, hogy a másik szemébe belenyomjam a szálkát, hanem hogy kivegyem a szálkát onnan. Amikor fel vagyok jogosítva arra, hogy most már cselekedhetek az én atyám fiáért, Mert tényleg a Jézus vére által még az a nagy gerenda is kitisztult a szememből, amely nyomasztott, amely kényelmetlen volt és a veszemet okozta volna, akkor ha találkozok a másik atyám fiával, akkor az én tisztaságom nem arra jogosít, hogy belenyomjam a szálkát, hanem arra jogosít, hogy kivegyem. Amikor belemegy valami kis piszok por a szemünkbe, és azt kiveszi valaki, az egy kényelmetlen dolog. Nem egy kellemes, amikor ott a zsebkendő hegyével, vagy ki tudja milyen műszerekkel, meg dolgokkal piszkálják ki azt a szálkát, ami éppen belement a szemembe. Tehát az nem kényelmes, amikor engem valaki úgy közelít meg, hogy ő maga tiszta, és engem is meg akar tisztítani. De érzem azt, hogy segítő szándék van benne, érzem azt, hogy meg akar bocsátani, de úgy, ahogyan mi is akkor nyerhettünk csak bocsánatot, és addig nem. Amíg el nem kezdtük kérni, addig a másikat is olyan állapotba kell segíteni, hogy bocsánatot tudjon kérni. Hát testvérek, a lényeg az, és Isten is így van ezzel, hogy ő kész a bocsánattal. Ő nála ott van a bűn bocsánat. Alig várja, hogy adhassa. De aki nem kéri, nem tud megbocsátani. Hogy? Hogy bocsásson meg, amikor nem kér bocsánatot tőle valaki? De kész rá. Hát nekünk is így kell lenni, hogy kész vagyok megbocsátani. És úgy közelítem meg azt az embert, hogy a szívemben kész van a bocsánat, de valahogy el kell, hogy segítsem arra, hogy bocsánatot kérjen. Figyelmeztetni kell. De testvér, vétkeztél. Vétkeztél ellenem. Vétkeztél az Úr ellen. Nem jól van ez így. De nem azért mondom ezt neki, hogy megszúrjam a szálkával, vagy beleszúrjam a szemébe, hanem hogy kivegyem. Van egy szálka a szemedbe. Nem látsz már jól, de valahogy nem érzékeled. Szeretném, hogyha tisztán látnád ezt. És szeretnék neked segíteni abban, hogy elvinjön onnan. Nem haragszok rád, megbocsátok neked. A másik is megerősödik a keresztről való beszéd, amikor engem megerősít. Az másoknak a javára is lesz az én környezetemben. Csupa irgalom leszek. Csupa megbocsátás leszek. Meg fogom ítélni a bűnt, de nem azért, hogy vesztét okozzam, hanem azért, hogy meggyógyítsam. Mint amikor a gyermekekbe befecskendezik a védőnők, vagy a doktornő a legyengített vírust. Vírust adnak neki, vagy hát baktériumot, nem tudom pontosan, talán vírust azért nem, de egy ellenséges anyagot juttatnak a szervezetébe azért, hogy kiváltsák a reakciót, hogy amikor jön az igazi támadás, akkor megerősödött legyen a szervezet. Hát így merhetjük egymást sebezni. Így merhetjük egymást ítélni. Erre szükség van, de csak védelmi célokból. Amikor tehát ott járok a Golgotán, amikor a keresztről való beszéd átjár, áthat, akkor először is arra jövök rá, hogy a bűnösök között első vagyok én, aztán arra jövök rá, hogy az Isten megkegyelmezett nekem, és aztán arra jövök rá, hogy az a Jézus, aki az én bűneimért meghalt, meghalt a másik bűneiért. Nincs jogom haragudni. És a szálkát is kivehetem a szeméből. És amikor ez történik, akkor megerősödök. A hívők így erősödnek meg. A hívők megerősödésének az egyetlen forrása, amikor ismét visszatalálnak a Golgotára. Amikor ismét, ahogyan az énekíró mondja, a Golgotán, hogy Jézus meghalt, elmélkedem és szemlélem őt. És csak itt lehet megerősödni. A hívők számára nincsen más erőforrás, mint a Jézus Krisztus keresztjéről való beszéd. Semmi más. Az egyetlen erőforrás a Jézus Krisztusról való beszéd. Ha mondhatná valaki, hogy hát azért megvan írva az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy vettek erőt, minek utána eljő a Szentlélek Tireátok. Hát akkor nem a Szentlélek erősít meg bennünket? Miért mondjátok, hogy a keresztről való beszél? Hát testvére, dehogy nem. Ez is igaz, meg az is igaz, de nem két igazság van, hanem az az igazság, hogy a Szentlélek, amikor eljön, én rólam tesz bizonyság. Az Úr Jézus haláláról tesz bizonyságot a Szentlélek. És Isten bármilyen kegyelmi ajándékot osztogat. Akármilyen erejét adja az ő szent lelkének, bármelyik önbe is. És bármelyik hívőbe, bármelyik korban adta ezt. Annak egyetlen célja, egyetlen munkája van annak a Szentléleknek. Akármilyen ajándék nyilvánul meg, gyógyítás, vagy halottak támasztása, vagy nyelveken szólás, vagy bármi, hogy a Jézus Krisztus keresztéről való beszéd megerősítessék. Hogy a Jézus Krisztus keresztéről való beszéd elől elháruljon minden akadály. Amikor Pál és Péter és János az ékes kapuban felemelik azt a bénát. Aranyom és ezüstöm nincs nékem, de amin van, azt adom neked, az Úr Jézus nevében kelj fel és járj. Akkor itt nem az volt a lényeg, hogy az a beteg meggyógyult, hanem az Isten jeleket és csodákat tett azért, hogy jelezzék a kegyelmet. Hogy jelezzék azt, hogy Jézus Krisztus meghaltati bűneitekért. És testvérek, ott nem plakátoltak akkor, hanem az emberek összeszaladtak látni azt a beteg, de meggyógyult ember, és akkor ott ige hirdetés volt. Ott nem egy orvosi rendelő nyitotta meg a kapuit, hanem Péter apostol nyitotta meg a száját, és arról beszélt, hogy ti a gonosz kezeitekkel megfeszítettétek az ártatlant, de az Isten feltámasztotta azt nektek, és elhozta a felüdülés idejét, hogy térjetek meg a ti bűneitekből ő hozzá. Itt ez volt a lényeg. Ez a gyógyítás azért volt, hogy ez a prédikáció elhangozhasson. Hogy oda tóduljanak az emberek. És amikor pünköstkor, amiről az Úr Jézus beszél, hogy vesztek erőt, minek utána eljön rájátok a Szentlélek, hát ez pünköskor ugye beteljesedik, eljön rájuk a Szentlélek, nyelveken szólnak, és itt nem az a lényeg, hogy azt a, hát ezek tudnak idegen nyelven beszélni, annak ellenére, hogy nem tanulták, döbbenetes, milyen nagy az Isten, nem ez volt a lényeg. Tehát nem a nyelveken szólásra ment ki a játék, hanem a nyelveken szólás ajándékán keresztül arra ment ki, az volt az Isten célja, hogy a Jézus Krisztus keresztje hatalmas szóval meglegyen jelentve. És azon a napon a Jézus Krisztus keresztjéről szóló beszéd által 3000 ember megtérjen, és létrejöjjön a világ első gyülekezete. Vesztek erőt, minek utána eljön rejátok a Szentlélek, de itt nem pont van, hanem vesző, és lesztek nékem tanúim! Jeruzsálemben, Júdeában, Galileában, és a Földnek végső határáig. Ezért adja az ő lelkét. Jézus Krisztus keresztjéről tegyen bizonyság. Ez a lényeg. Ez az erőforrás. Isten szent lelke annyiban ereje a hívőnek, amennyire Jézus Krisztus keresztjéről tesz bizonyság. És amennyire bármelyik más lélek, bármilyen erőt ad bármilyen embernek, és az nélkülözi a keresztről szóló beszédet, az egy hamis, és az egy hazug szellem. Amit csak ának az ajándéknak az öröme járja át azt az embert, aki kapja ezt az erőt, de nincs a Jézus Krisztus keresztjéről való beszéd ott, akkor ez egy becsapás az ördög részéről. Minket azért erősít meg Istennek a lelke, szelleme, hogy merjünk, tudjunk bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Amikor az apostolokat első ízben zárják be a börtönbe, és azzal a kitétellel engedik szabadon őket a nagy tanácsnak a vezetői, nagy tanács tagjai, hogy nem beszélhetnek tovább Jézusról, és ennek nagy volt a tétje, mert ezek az emberek döntöttek Jézus megöléséről. Egy pár héttel azelőtt ugyanez a nagy tanács úgy döntött, hogy ezt likvidáljuk, és likvidáltatták. Ugyanez a nagy tanács azt mondja, hogy vigyázzatok, ne szóljatok. Ne szóljatok ebben a népben, mert nektek is meggyűlik a bajotok. És az apostolok némi félelemben a szívükben hazamennek, a gyülekezetbe mennek. És elmondják, hogy mi történt, megfenyegettek minket. Ha nem egyszerű a helyzet, lehet, hogy minket is meg fognak ölni. Mit csinál a gyülekezet? Imádkozik. És azt mondja, elmondják az igéket, jó biblia ismerettel rendelkeztek, hogy amint megvan írva, hogy a pogányok összefognak a te népeddel, és megölik, kivágják azt, akit te megígértél, ez megtörtént Pilátus által, és a mi népünk fejedelmei által, nem ismerték fel, akit te elküldtél, és gonosz kezeikkel megfeszítették, de te feltámasztottad, erősítsd meg kérlek a mi apostolainkat. Erősítsd meg Istenünk, hogy az ő kezeik által, sok jel és csoda által megjelentessék a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet. Akkor megmozdult az a hely, ahol voltak. És Istennek a szent lelke kiárat rájuk. És nem azt mondták, Uram, de jó, hogy ilyen nagy örömet szerettél nekünk. Nem ez volt a gyümölcse a szent lélek kiáradásának, hanem az volt, hogy kimentek az apostolok abból a házból, ahol imádkoztak, és nagy erővel határozottan tettek bizonyságot az Úr Jézus Krisztus kereszthaláláról. Ez volt a Szentlélekkel való betöltekezésnek a gyümölcse. Ezért töltötte be őket, mert nagy volt a fenyegetettség. De eljött a vigasztaló, és megerősítette őket. Nem baj! Nem baj, ha ilyeneket mondanak. Nem baj, ha rémisztenek benneteket. Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, annak ellenére, ami benneteket fenyeget. És életük árán is megtették ezt. Volt olyan, akiről az egyház történelem beszámolója szerint rettenetes feljegyzések maradtak fel. Talán, ha jól emlékszem, Tamás volt az, akit először megkorbácsoltak, aztán forró olajba mártottak, majd egy lóhoz hozzákötötték, és úgy húzták végig a város utcáit. Egyik kín a másik után, csak az egyikbe is bele lehet halni, de vigyáztak rá, hogy ne halljon meg, hogy kedvükre kínozhassák. Rettenetes beszámoló. Elszörnyedve olvastam ezekről. És Istennek ez a földet rengető ereje, ott a forró olaj alatt betöltötte. És csak azt tudta mondani, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ha ilyen darabokra szedtek, akkor is. Akinek hatalma van halottakat feltámasztani, engem is felfog. És aki feltámadta halálból, azzal annak a szemébe kell, hogy nézzetek. Ti, akik bolondságnak tartjátok a Krisztus beszédét, és engem megöltök, meg kell majd halnotok azon a napon, amelyen én élni fogok örökké. Ez a mi erőnk is. Ez a mi vigasztalásunk is. Ha bolondnak tartják, hát tartsák bolondnak. Ha minket tartanak bolondnak érte, vállaljuk. De el nem hallgatunk. Megjelentjük a Krisztusról való beszédet. A Jézus Krisztus keresztjéről való beszédet. Megjelentjük, mert ettől függ az életünk. Nem a fizetésemtől, nem a gyermekeimtől, nem a családomtól, nem a politikusoktól, nem a gazdasági helyzettől, vagy az Európai Uniótól, vagy az olajától, vagy az időjárástól, vagy a természeti katasztrófáktól. Attól függ, hogy csatlakoztam-e az érettem meghalt Jézushoz, vagy nem csatlakoztam hozzá. És hogyha csatlakoztam hozzá, és ebben van az én életem, akkor nem tehetem meg, hogy hallgassak. Akkor Isten lelke engem állandóan arra fog zaklatni, arra zaklat fel. Ne hallgass! Ne hagyd abba! Ébredj fel! Úgy tetszett, amikor Ági néni elmondta, hogy amikor műtötték, és nagyon nehezen ébredt fel a műtőasztal után, nagyon nehezen ébredt fel az altatásból. És hát az orvos is megijedt, vagy az a kis nővérke, aki ott volt, és rákiált, Ági néni, keljen fel, szóljon valamit, bólincson, és akkor nem hagyták aludni, mert az élete függött tőle. Isten lelke végzi ezt a munkát a hívők között. Nem csak halottak vannak, hanem alvók is. És az ördögnek tulajdonképpen mindegy, hogy valaki halott, vagy éppen alszik, csak őt ne vegye észre. Ne álljon ellene, ne tudja leleplezni. A halott meg az élő ember között nem sok különbség van cselekedetek szempontjából. Isten lelke így akar bennünket is felrázni, A Jézus Krisztus keresztjéről való beszéd így akar megint kenyerünké lenni. Nem cukorka, nem édesítőszer, nem hab az életünkön, hanem az alapja az életünknek. Meghalt értem Jézus. És én is kész vagyok érte meghalni is, él értem Jézus, és én is kész vagyok érte élni.